találjunk békességet a vihar közepette megemlékezést Jim Sanders alapító pásztorról, és Sarah Sanders élőben elhangzott tanításának az angollal egybevetett és pontosított szövege Budapest, 2020. január 19. Sarah Sanders, köszönöm szépen, nagyon örülök, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek veletek. Nagyon köszönöm a bemutatást. Köszönöm a vezetőségnek és Erzsikének, hogy meghívtatok, és itt lehetek veletek. Egy gyors bemutatkozás, Ausztráliában nőttem föl. Tudom, hogy elég nehéz annak, aki tolmácsol. Nagyon köszönöm azt, hogy te most itt fordítasz nekem, és imádkozom, hogy képes legyél mindent megragadni. Sok ember mondja, hogy az ausztrálokat a legnehezebb fordítani. Ausztrália keleti partján nőttem föl, Brisbane-ben, és bizonyára tudjátok, hogy édesapám és édesanyám Izraelben találkoztak. Édesapám 1979-ben ment először Izraelbe szolgálni. És onnantól kezdve mi úgy nőttünk fel, hogy szolgáltunk világszerte, főként Izraelben, Ausztráliában, és Közép-Amerikában, Amerikában és Ázsiában. 1987-ben édesapám Csehszlovákiába jött, 1989-ben pedig Magyarországra. Onnantól kezdve tudjátok, hogy mi történt, csodák és jelek követték a szolgálatát. Ebben nőttem föl, ez számomra teljesen normális volt. Úgy gondoltam, hogy mindenki, amikor föl kell, elkezd nyelveken imádkozni. Csak néhány évvel ezelőttig, amíg el nem kezdtem járni a Biblia iskolába, történt, hogy ültek körülöttem más diákok, és kérdezték tőlem, te hogyan kaptad meg a nyelveken szólást. Mondtam nekik, hogy az úgy volt, hogy 4 éves lehettem, amikor hajnali 3-4 körül a Szent Szellem felébresztett engem, és 2 órán keresztül imádkoztam nyelveken. Akkor mindenki, aki ott ült az asztalnál, mindenki abba hagyta hirtelen az evést, és rám néztek. Megkérdeztem tőlük, hogy és ti hogyan kezdtetek el nyelveken imádkozni. Voltak emberek, akik mondták, hogy soha nem is imádkoztak nyelveken. Ez egy fura dolog volt, mert azt gondoltam, hogy mindenki így kapta az ima nyelvét. A Szent Szellemmel felnőve tudjuk, hogy ez az Úr elhívása, és ez nem egy földi elhívás. Tudjuk, hogy ez egy elhívás a mennyországból. De ugyanakkor mi ebben a világban élünk, annak ellenére, hogy nem e világból valók vagyunk. Elkezdtem ráismerni, hogy mi az, ami a szellemi világ számára normálisnak számít. A Szent Szellem azt mondta, hogy tegyünk bizonyságot az embereknek, hogy biztassuk őket. Utána elmentem Brisbane-be, és ott megszereztem az alapszintű környezettervezési diplomát. Az ifjúsági gyülekezetben dolgoztam Ausztráliában, Brisbane-hez köze, a médiával kapcsolatos dolgokat is csináltam ott. Rahel testvérem is szolgálatot teljesített, jogosítványa volt buszra és a fiatalokat fuvarozta. Mi mind a ketten nagyon szerettünk a gyülekezetben lenni, és nagyon szerettünk szolgálni az Úr felé. Ebben az időszakban a város tervezésen dolgoztam. Úgy gondolom, hogy édesapám talán ezt egyszer-kétszer megemlítette. Ezt 10 évig csináltam. De tudjátok, ha az Isten egy elhívást tesz a szívetekre, az visszavonhatatlan. Tudtam, hogy nekem nem az üzleti életben van dolgom, hanem építeni a szolgálatot. Egy kis frusztráltságot is éreztem, mert mikor a gyülekezetbe mentem, éreztem, hogy egyre éhesebb vagyok, és egyre többet szeretnék tudni az igéből. Ezután fogtam magam, és tartottam 1 éves szünetet, és a Bibliát tanulmányoztam. Mert tudtam, hogy az ige az, ami gyarapítani fog engem. Mindegy, hogy mit csinálok az üzleti életben, az ige által tudok gyarapodni. Egyre nagyobb kívánságom, vágyam volt az felé, hogy tanuljam az igét, és egyre frusztráltabb is voltam, mert nem tudtam, hogyan tanulmányozzam az igét. Annak ellenére, hogy tudtam, hogy Jézus volt az Uram és a megváltóm, egy keresztény családban nőttem föl, tudtam nyelveken imádkozni, tudtam a Szent Szellemről, ennek ellenére mégsem tudtam azt, hogyan is kell az igét tanulmányozni. Körülnéztem és imádkoztam, és vezetést éreztem, hogy elmenjek Dallasba, a Krisztus a Nemzetért gyülekezetbe, ahova apa is járt. 2014-ben kezdtem el a Királyok Egyetemét. Nekem az volt a tervem, hogy körülbelül 1 évig maradok, és az lett a vége, hogy 5 évig voltam ott. Végül 2018-ban a hittudományi mesterfokozatot szereztem meg ott. Ez az, amikor visszajönnek a dolgok hozzánk az Úr által, mert édesapám is ebben a gyülekezetben, 1978-ban is a Krisztus a Nemzetért gyülekezetben szerzett diplomát, pontosan 40 éve. Én pontosan 40 évvel édesapám után végeztem. Édesapám 2017-ban Kubában teljesített szolgálatot, és miután hazaköltözött az Úrhoz, az ottani pásztorok engem kértek meg, hogy menjek oda, és tanítsak Isten igéjéről. Ez soha nem volt az én tervem, soha nem akartam Kubába menni, és tavaly júliusban oda mentem végül, és nagyon szeretem Kubát. Látok itt ismerősöket, Csabát és Szilviát. Nagyon sok ismerős arcot látok, és egy nagyon nagy megtiszteltetés, és kiváltságosnak érzem azt, hogy itt lehetek most. 2019-ben mentem Kubába, ez pontosan 40 évvel az édesapám első szolgálata után volt. Tudjuk a Jeremiás könyvéből, hogy Istennek tervei vannak a számunkra, olyan tervek, amelyek gyarapodást hoznak az életünkben. Annak ellenére, hogy megvoltak a saját terveim, tudom, hogy Isten tervei az én életemre jobbak. Nagyon érdekes, hogy édesapámnak a barátai is itt vannak ma, és ők fordítják Jóit Szemeiért magyarra, mert ma reggel pont Jóit Szemeierre gondoltam. Mi mindannyian ismerjük Jóit Szemeiért, mint tanítót. Én mindig is egy kicsit rosszul éreztem magam amiatt, hogy hogyan tanulmányozzam a Bibliát, és morogtam azért, hogy egyedül vagyok, és édesapám azt mondta, hogy Jóit Szemeier is elment a Biblia iskolába, nem volt neki sem senki, aki megtanítsa, hogyan tanulja a Bibliát. Szóval sokat használta Jóit Szemeiert azért, hogy bátorítson. Szeretnék imádkozni ma a tanítókért, ha vannak most itt olyanok, akik az igét tanítják, és ha vannak szülők, akkor ti is álljatok fel, legyetek szívesek. Mert mi tudjuk, hogy a szülők is tanítók, és a szülők tanítják meg a következő generációnak az igét. A példabeszédek 6-ban írja, hogyan hallgass rájuk, kövesd az atyád parancsait, és anyád tanítását el ne hagyd, folyamatosan kösd azokat a szívedre, kösd azokat a nyakad köré. Amikor jársz, akkor vezetni fognak téged. Amikor lefekszel, vigyáznak rád, és amikor felébredsz, beszélnek hozzád. Sarah kérése volt, hogy Roland ne használja a magyar Bibliát, hanem fordítsa az igéket angolból szóról szóra. Kérlek, álljatok föl megint, a tanítók és a szülők. Uram, megáldjuk ezeket a tanítókat, akik most ebben a házban vannak. Tudom, atyám, hogy mi gyakran imádkozunk az újjáéledésért, de szükségünk van arra, hogy a kisgyerekeket éretté neveljék a tanítók, hogy a tejről a húsra növekedjünk. Atyám, mi imádkozunk, hogy az ő életük áldott legyen, és kijelentéseik legyenek az életünkben, és amikor az ige fölött ülnek, akkor folyamatosan kijelentéseket kapjanak tőled, Uram. Köszönjük neked, Atyám, a tanítókat, hogy felszereled Krisztus testét mindazzal, ami ehhez szükséges, a Jézus nevében. Ámen. Nagyon fontosak vagytok, nagyon áldott tanítók vannak itt ebben a házban. Amikor meséltél édesapámról, hogy nem nagyon akart menni a parlamentbe, eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt néhány londoni barátommal Párizsba látogattunk, és amikor Budapestre utaztam, édesapám megkérdezte, hogy miért mentetek Párizsba. Kérdeztem, hogy miért ne mennénk Párizsba. Meg akartam nézni az Eiffel tornyot, látni akartam a várost, azt gondoltam, hogy ez egy csodálatos város. Édesapám azt mondta, hogy tudod, hogy ott a kávé $10. Nem értette, hogy én miért mentem Párizsba. Hadd imádkozzak most az ige fölött. Atyám, köszönöm neked, hogy mi most együtt lehetünk. Szent Szellem, kérlek, mutasd meg, hogy miről akarod, hogy beszéljek. Minden szó, ami nem ide való, az a földre esik, és a szívünk lágy lesz és nyitva lesz arra, hogy befogadóak legyünk. Ámen. Nem fejeztem be még a bemutatkozásomat. Elmondtam, hogy Amerikába 1 évre akartam kimenni, de végül 5 évig maradtam ott, és most ott tanítok, azon az egyetemen. Azelőtt évekig azt mondtam, hogy nem akarok tanár lenni. Most már nagyon szeretem a tanítást, ez egy nagyon vicces dolog, ahogy az Úr visszahozza hozzánk a dolgokat. A mai üzenet címe, találjunk békességet a vihar közepette. A Máté 14-ből fogok felolvasni igéket. Jézus azonnal fogta a tanítványait, és beszálltak a csónakba, és előttük ment, a túlsó partra, miután elküldte a sokaságot, felment a hegyre egymaga, hogy imádkozon. És amikor eljött az este, ő ott egyedül volt fenn. Máté 14,22 133. 22. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. 23. És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. Ezelőtt látjuk itt az igében, hogy Keresztelő János, Jézus unokatestvére, a proféta lelet fejezve, és Jézus szomorú volt. Gyászolta őt. Itt látjuk, hogy amikor Jézus gyászol, az első dolog, amit tesz, hogy a mennyei atyához megy. Jézus elküldi a tanítványokat, hogy szálljanak be a csónakba, és menjenek át a túloldalra. Ebben az igében látjuk azt, hogy Jézus hogyan tapasztalja meg a fájdalmat, ahogy mi is a mi életünkben megtapasztaljuk. Mindegyik evangéliumban, de különösen a Máté evangéliumában nagyon sok szenvedést láthatunk. Láthatjuk azt, hogy Jézus hogyan szenvedett már a születésétől fogva. Tudjuk, hogy Heródes megölette a gyerekeket, és át kellett menni Egyiptomba. Nem tudjuk, hogy József, Jézus fizikai apja mikor halt meg, de amikor Jézust keresztre feszítették, akkor tudjuk, hogy Mária ott volt, de az édesapja nem. És akkor ott Jánosra rámutat Jézus, és azt mondja neki, hogy vigyázzon Máriára. Látjuk, hogy Jézus volt a család fő, mert abban az időben az volt a szabály, hogy a legidősebb gyereknek kellett a háztartás vezetőjének lenni. Sokszor azt gondoljuk, én is azt hittem, hogy Jézusnak egy tökéletes élete volt, de nagyon sok szenvedés volt az ő életében, és fájdalom. Jézus életében állandóan viharok voltak. Éppen a keresztre feszítés napján történik az, hogy Péter megtagadja őt. A 24-es verset nézzük, de a csónak a tenger közepén volt. A hullámok sodorták és a szél éppen ellenkező irányban fújt. 24. A hajó pedig már a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Tudjuk, hogy ekkor Jézus a hegyen volt, és imádkozott. Ebből tudhatjuk, hogy mi is tulajdonképpen Jézusnak egy visszatükröződése vagyunk. Jézus a világosság, és mi is világosság vagyunk, visszatükrözzük őt. És látjuk, hogy ő naponta tölt időt Istennel. Jézus egy zsidó fiú volt. A Tóra a Bibliának az első 5 része, és a zsidó gyerekek 18 éves korukra fejből tudták a Tórát. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én nem ismerek senkit, aki fejből tudja a Biblia első 5 könyvét, tehát láthatjuk azt, hogy milyen fegyelem van a zsidó háztartásokban az igét illetően. Ez egy olyan dolog, amiben növekedhetünk, és amiből tanulhatunk. És az éjszaka 4. részében Jézus hozzájuk ment a tengeren járva, 25. Az éjszaka 4. részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván. Ez körülbelül 3 és 6 óra között lehetett reggel. Tudjuk tehát, hogy nagyon késő volt, a vihar tombolt, és a tanítványok mind ott voltak a hajón, és mind nagyon meg voltak ijedve. Nekik fogalmuk sem volt arról, hogy Jézus a vízen fog sétálni, soha nem látták előtte, hogy a vízen sétál. Azt gondolták, hogy csak valahogy jussunk át a túloldalra, de fogalmuk sem volt, hogyan jutnak át. Amikor a tanítványok látták Jézust, hogy sétált a tengeren, megrémültek, és azt mondták, hogy ez egy kísértet. 26. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. 27. De Jézus azonnal szól a hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Jézus azonnal szólt hozzájuk, azt mondta, bízzatok, ne féljetek. Az, hogy bízzatok, kevésszer olvasható a Bibliában. Ez egy nagyon csodálatos dolog, ami itt történik, mert pont ekkor történt az, hogy az unoka testvérét megölték. Nem gondoljátok, hogy csodálatos, hogy járkált a vizen. Igen, Az csodálatos, de ami engem ebben lenyűgöz, hogy ő szenvedett, de mégis ő bátorít másokat, hogy bízzanak. Péter azt mondta neki, hogy Uram, ha ez te vagy, akkor parancsold meg nekem, hogy jöjjek hozzád a vizen. És akkor ő azt mondta, gyere! Kötőjel és Jézus kiszállt a csónakból és oda sétált a vizen Jézushoz. De amikor meglátta, hogy a víz háborgott, akkor nagyon megijedt. És ő ekkor elkezdett süllyedni és felkiáltott, Uram, ments meg engem! És ebben a pillanatban Jézus kinyújtotta a kezét, megfogta őt és kihúzta. 28. Péter pedig felelvén néki, mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. 29. Ő pedig mondta, jöv el. És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. 30. Belátva a nagy szelet, megrémül le, és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván, Uram, ments meg engem! 31. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondta néki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? 32. És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. 33. A hajóban levők pedig hozzá menvén, leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. 1. Jézus hogyan találkozik velünk a viharok idején? Jézus benne volt a viharban, a tenger egyáltalán nem volt békés, az egész víz háborgott, és Jézus a vízen járt. Miközben a tanítványok a hajóban voltak, Jézus jött feléjük a vízen. Ő azt mondta a tanítványoknak, hogy hozzájuk fog menni, és ha ő mond nekünk valamit, hogy megteszi, akkor ő azt meg fogja tenni. Jézus felvidít minket a viharok idején. A viharok közepette, a legsötétebb órában, amikor félünk, Jézus azt mondja nekünk, hogy bízzatok, legyetek nyugodtak, és bíztat minket, én vigyázok rátok, ne féljetek. Tehát miközben az életünk során viharok közepette vagyunk, fontos, hogy az ő szavára figyeljünk, az igére figyeljünk. 2. Jézus a viharban. A csodait még az, hogy látták a tanítványok Jézust, amint lecsillapította a vihart. Jézus együtt volt velük a csónakban, és a viharban aludt, és tulajdonképpen a tanítványai ébresztették fel. Ő megdorgálta a szeleket, és egy pillantás alatt elállította a vihart. Láthatjuk, ahogy Jézus megtanítja a tanítványoknak, hogyan szóljanak a viharhoz. Miközben a viharok közepette vagyunk, nem biztos, hogy tudjuk, hogyan szóljunk a viharhoz. Jézus a tanítványoknak is azt mondja itt, hogy kicsiny hitűek, miért vagytok kétségek között. Jézus mindig tanítja a tanítványokat mindenről. Itt láthatjuk, hogy amikor a legnagyobb szükségünk van, akkor ő mindig odajön hozzánk. Jézus a békesség királya, a vezetőnk. Ő a gyülekezet vezetője, megtanítja, hogyan sétáljunk békességben és csak rátekintsünk. Nem tudom, hogy milyen hazugságokat mond nektek az ellenség, de tudjuk azt, hogy az ördög mindig szavakkal támad meg minket. Ezért nagyon fontos, hogy felnövekedjünk az igében, az ige által, mert így tudjuk megdorgálni az ellenséget. Azt is tudjuk, hogy az ördög megpróbálja az igét ellenünk használni. Amikor Jézust megkeresztelték, az első dolog, amit Isten akkor mondott neki, hogy te vagy az én szeretett fiam, és amikor a pusztában megkísérti az ördög, akkor az első dolog, amit mond neki, hogy ha te vagy az Isten fia. Szavakkal támadja meg, mert Isten előtte azt mondta neki, hogy te vagy az én szeretett fiam. Jézust nem lehet csapdába csalni, és ebből mi is tanulhatunk. Amikor az ellenség megpróbál megvádolni, megtámadni minket, az igét próbálja használni arra, hogy vádoljon, de az ige a mi védelmünk. Jézus azért jött el hozzánk, hogy ő legyen a mi nagy védelmezőnk. Sokszor megtörtént velem is az, hogy olvastam a Bibliát, és kárhoztatva éreztem magam, szégyenkeztem, bűntudatom volt. Azt tudtam, hogy ez nem Istentől van, de nem tudtam az okát. Amikor elkezdtem tanulmányozni az igét, növekedtem benne, egyre érettebb lettem benne, láttam, hogy Isten maga a szeretet, és azt is láttam, hogy az ördög a vádló. Amikor a Bibliát olvassátok, akkor emlékezzetek arra, hogy Isten a mi védelmezőnk, és Isten a szeretet. 3. Jézus a kihívások felé visz néha minket. Mert amikor viharokon megyünk keresztül, Tulajdonképpen akkor növekszünk. A viharok közepette választhatunk, hogy a szelet nézzük, vagy pedig Jézusra tekintünk. Szóval, amikor jön szembe a vihar, nekünk akkor is Jézusra kell tekintenünk, mert tudjuk, hogy ő meg fog minket menteni. Jézus a mi jó pásztorunk, a mi mennyei atyánk nagyobb, mint az ördög. Több angyal van a mennyországban, mint démon a földön. És mi tudjuk, hogy Jézus legyőzte az ördögöt? Körülbelül 2 évvel ezelőtt történt Dallasban, egy ima találkozóra mentem, és bármikor, amikor megpróbáltam oda menni, szakadt az eső, és árvizek voltak az utakon. De mivel én benne voltam az imádkozó csapatban, nekem ott kellett lennem, és ez mindig pénteken óramű pontossággal megtörtént, hogy mindig akkor szakadt az eső. Vezettem volna az alkalomra, és hirtelen az utak tele lettek vízzel. Szóval miközben vezettem, eléggé féltem, és ez így ment heteken keresztül. Aztán elkezdtem imádkozni nyelveken, de egyenesen a vihar ellen imádkoztam. Akkor azt gondoltam, hogy ez egy démoni támadás. Volt olyan, hogy több mint 1,5 órát tartott az, hogy én hazaérjek, mert minden egyes út el volt árasztva vízzel, kivéve egyet. Azt imádkoztam, hogy Jézus nevében, vihar, állj el! Kötőjel és semmi nem történt. Én megtanulok növekedni a viharban, de nem a szellem kiejtésében imádkoztam. Nagyon mérges voltam, egyre mérgesebb lettem, mert tudjuk, hogy van egy ilyen szent harag, ami előkerül bennünk, ahogy Jézus is megdorgálja az ellenséget. Néhány hét eltelt, és az egyik este vezettem haza az ima konferenciáról, és elkezdtem szó szerint kiabálni nyelveken, majd hozzátettem, Jézus nevében állj el. Kötőjel és a vihar abban a pillanatban elállt. Az ég teljesen fekete volt, de az eső az elállt. Amikor hazaértem, a családdal, akiknél Dallasban éltem, megosztottam ezt a bizonyságot. Elmondták, hogy ők is vezettek, és látták, amint az eső elállt. Ez egy bizonyság arra, hogy hogyan tudtam nőni a vihar közben a hitem által. Az igazságot megvalva imádkoztam, mielőtt ezt megparancsoltam, és kértem Jézust, hogy erősítse meg a hitemet. Jézus bátorít minket, még akkor is, ha mi nem hiszünk magunkban. Ő mindig bátorít minket. 4. Jézus nagyobb, mint a vihar. Péter, miután kiszállt a hajóból, oda sétált Jézushoz. Amikor gyerek voltam, éveken keresztül próbáltam járni a vizen. Imádkoztam, hogy bárcsak úgy tudnék sétálni, mint ahogy Jézus tette, de nekünk szükségünk van az igére ahhoz, hogy sétáljunk a vizen, mint ahogy Jézus is megparancsolta Péternek, hogy járjon a vizen. Tehát én még mindig várok Jézusra, hogy kihívjon engem, hogy sétáljak a vizen. Péter akkor kezdett elsüllyedni, amikor a szélre nézett. Nem nézett Jézusra, és ekkor volt az, hogy elkezdett süllyedni, elkezdte nézni a szereket, és a vihart, és elkezdett félni. De ha a szemét Jézuson tartotta volna, akkor tudta volna, hogy Jézus nagyobb, mint a vihar. Bármilyen viharban is vagytok ma, tudnotok kell, hogy Jézus nagyobb, mint a vihar. A szemeiteket rászegezétek, és bízhattok benne, hogy ő elvis benneteket a túloldalra. Tudjuk, ahogy Péter is a körülményeire kezdett eltekinteni, akkor jött a baj, de utána Jézushoz kiáltott, hogy segíts nekem. Szóval ha mégis levennénk a szemünket Jézusról, később újra kiálthatunk hozzá, mert Jézus neve nagyon erős. Jézus ott találkozik velünk, ahol mi éppen vagyunk. Amikor Péter elkezdett süllyedni és kiáltott Jézushoz, Jézus ott volt a számára, megfogta és kiemelte őt. De Jézus még mindig a viharban volt. A legcsodálatosabb dolog ebben az egészben, hogy nekünk is lehet olyan békességünk a viharokban, mint Jézusnak volt e vihar során. Elaludt a csónakban a vihar közepette, mert az ő bizodalma a mennyei atya felé olyan nagy volt, hogy tudta, a vihar nem tud semmilyen kárt okozni neki. Nekünk is ott van ez a szerető mennyei atya. Jézus azért jött, hogy nekünk kapcsolatunk lehessen a mennyei atyával. 5. Jézus soha nem fog lemondani rólad. Az ördög mindig megpróbál minket megvádolni, szégyent, vagy bűntudatot ébreszt bennünk. Mondhatom azt, hogy én nagyon hálás vagyok Péterért, mert Pétert Jézus választotta ki. Több 100, vagy akár több 1000 tanítvány is volt, akik közül Jézus választhatott volna, de Jézus Pétert választotta, egy halálszembert. Péter újra és újra hibázott, hibákat követett el, mert többször is félelembe esett és elbukott, de Jézus soha nem hagyta el őt. Jézus a mi pásztorunk, Jézus mindig velünk lesz. Ő soha nem fog elhagyni benneteket. Nem számít, hogy hányszor hibáztok, mert minden nap egy új nap. Most egy új év van, egy új évtized, tudjuk, hogy Isten valami újat készít a számunkra, és nem kell aggódnunk a múlt, vagy a tegnap miatt, mert a mai nap egy új nap Jézussal. Péter, még amikor Jézus a kereszten volt is, megtagadta őt, és emiatt nagy szégyenérzete és bűntudata volt. Amikor Jézus feltámadott, és odament hozzá, Péter éppen halászott, de Isten nem arra hívta el őt, hogy halászon, hanem arra, hogy ő legyen Izrael egyik apostola. Jézus odament Péterhez, és kérdezte, Péter, szeretsz te engem? Ez érdekes, mert amikor Jézus az agapé szeretet szót használja itt, ami Istennek a tökéletes szeretete, és Péter válasza erre, hogy fileóval szeretlek, testvéri szeretetet jelent. Jézus megint odafordul Péterhez, és azt mondja, hogy Péter, agapé szeretettel szeretsz engem. Péter megint úgy válaszol, hogy én fileóval, vagyis testvéri szeretettel szeretlek. Jézus harmadszorra már úgy kérdezi, hogy Péter te fileó engem, vagyis testvéri szeretettel szeretsz engem. Péter úgy válaszol, hogy igen, én testvéri szeretettel szeretlek téged. Itt láthatjuk, hogy Péter egy kicsit méltatlannak érzi magát, mert ő nem olyan szeretettel szereti Jézust, mint ahogy Jézus szereti őt. Tehát még akkor is, ha úgy érzed, hogy nem vagy elég méltó Jézusra, ő úgy gondolja, hogy igenis te elég méltó vagy. Jézus mindig lejön hozzánk arra a szintre, ahol mi vagyunk, hogy felemeljen minket. Utána tudjuk a történet végét, hogy Péter lesz Izrael apostola, és meghal Jézusért. Ugyanúgy keresztre lett feszítve, mint ahogy Jézus is keresztre volt feszítve. És akkor azt mondja, hogy ő nem méltó, hogy úgy legyen keresztre feszítve, ahogy Jézus volt, ezért azt kéri, hogy fejjel lefelé legyen keresztre feszítve. Látjuk azt a szívet, ahogy Jézus szeret minket. Ámen. Nem tudom, hogy miért kezdtem el sírni. Isten szeretete nagyszerű. Jeremiás olyan proféta volt, aki sírt, és ez egy bátorítása számomra, mert nem tudom, hogy van-e még valaki, aki annyit sír, amikor a Bibliát olvasa, mint én. Imádkozunk. Uram, köszönjük ma ezt a közösséget, amit veled tölthettünk. Köszönjük ezt a csodálatos házat. Ez a te házad. Köszönjük, Atyám, hogy a te szent szellemed ebben a házban lakozik. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy az Ura és megváltója ennek a háznak. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy ez az imádságháza, az emberek ide jöhetnek, és kereshetik a te arcodat. Köszönjük, Atyám, az új dolgokat, amiket ebben a házban készítesz, ezekben az emberekben. Imádkozunk nekik bátorításért, és megáldjuk minden lépésüket. Békességért imádkozzunk, hogy békesség legyen a házaikban, és hogy növekedjenek, hogy egyre jobban megismerjenek téged, Atyám. A te nagy szeretetedben, Jézus nevében. Ámen.